Az elmúlt alkalommal egy eléggé monoton és fáradtságos munkát végeztünk azzal, hogy elkezdtük letenni az alapköveit annak az épületnek, amellyel a következő két fél évben foglalkozni fogunk. Alapfogalmakat definiáltunk, deklaráltunk. Ennek két fontos következménye van. Az egyik az az, hogy meglehetősen száraznak tűnhetett az elmúlt előadás a maga számtalan definíciójával. A másik következmény pedig az, hogy ezek a fogalmak ténylegesen élettel megtelni a későbbiekben fognak. Tulajdonképpen az volt a célja az elmúlt előadásnak, legyen hova visszalapozni, hogyha előkerülnek ezek a fogalmak a későbbiekben. Megbeszéltük azt, hogy honnan a tantárgy címe, mi az, hogy jel, mi az, hogy rendszer, és mi a kettő között a kapcsolat. Aztán arról kezdtünk el beszélni, hogy ilyen rendszereket, ezeket a mi világunkban leginkább hálózattal reprezentálnak, avagy a villamos hálózatokat, pontosabban ezeket a villamos hálózatokat formálisan ilyen rendszerek reprezentálják, avagy ilyen rendszereket lehet realizálni villamos hálózattal, attól függ, hogy mikor mi a feladat. Ha jól emlékszem, egy római kettes számú villamos kétpólusok nevű fejezetben voltunk benne az elmúlt előadás végén. Ennek az elejét nagyon röviden átismételném, tehát egy villamos kétpólusok. Volt a fejezetnek a címe, és elkezdtünk egy rendszerezést, hogy milyen fajta kétpólusaink vannak. Ezek a kétpólusok a villamos hálózatok építő elemei, amelynek az összekapcsolásából áll össze a hálózat. Az első csoport a csatolatlan, rezisztív, kétpólusok csoportja volt. Az, hogy csatolatlan, az azt jelentette, ezt felírtak az elmúlt alkalommal, hogy a feszültség-áram kapcsolat egy ilyen kétpóluson nem függ a hálózatot alkotó többi kétpólus feszültségétől és áramától. Az, hogy rezisztív, az pedig azt jelenti, hogy ez a kapcsolat, ez egy függvénnyel megadható, azaz nem tartalmaz differenciálás vagy integrálás operátort. A néhány fontos képviselője ennek a csoportnak, azt hiszem, hogy a feszültség forrással kezdtük. És hát remélem, hogy azóta a gyakorlatokon ezekkel a kétpólusokkal már találkoztak is feladatok kapcsán, tehát olyan sokat erről már nem kell beszélni. A rajzjele a feszültségforrásnak így néz ki, és ennek egyetlen egy megadott mennyisége van, a forrásfeszültség. A karakterisztikájának úgy néz ki, hogy ez az US elő van írva. Az áramáról nem tudunk semmit, azt a hálózat többi része alakítja ki. A duális párja az áramforrás, aminek a rajzjele, ez nem kondenzátor akar lenni, ez egy ismétlés jel, rajzjele szintén egy kör, amelyben a kapcsokra merőlegesen van benne ez a vonal, és ennek az árama az IS előírt. C pontban szóltunk az ellenállásról, mint tipikus csatolata rezisztív kétpólus. És itt hát egyrészt a klasszikus, remélhetőleg mindenki által ismert lineáris ellenállást hoztuk föl példának. Lineáris, aminek rajzjele az egy ilyen téglalap feszültséggel, árammal és egy R rezisztenciával, mint paraméterrel. A paraméterek között az Ohm törvény teremt kapcsolatot, például U egyenlő R-szeri alakban. De megemlékeztünk arról, hogy vannak nem lineáris ellenállások is, ahol a feszültség-áram kapcsolat az nem lineáris, például a dióda, amelynek a feszültség és áram között egy exponenciális kapcsolat van. akkor további két speciális kétpólus kívánkozik még ebbe a felsorolásba. D pontban a rövid zár, amelynek rajzjele egy ilyen vonal, ami tulajdonképpen a feszültség forrásból úgy származtatható, hogy US egyenlő nulla feszültséget írok elő, azaz a között a két csomópont között, amelyet rövid zár köt össze, a feszültség nulla, U egyenlő nulla, tehát a karakterisztikája. Az áramáról megint csak nem tudunk semmit mondani, a hálózat többi része alakítja ki a rövid zár áramát. Még egyszer, ez egy speciális feszültségforrás, a párja egy speciális áramforrás, a szakadás, aminek rajzjele egy ilyen X a megszakadt vonalon, karakterisztikája az I egyenlő nulla, azaz a szakadáson áram nem folyhat. Nagyjából eddig jutottunk a múlt alkalommal, a rövidzár és a szakadás az új történet a korábbiakhoz képest. Menjünk tovább a következő csoportban. A csatolt rezisztív komponensek következnek. Csatolt rezisztív. A rezisztív jelzőt értjük, megbeszéltük, hogy ott a feszültség-áram kapcsolat függvényekkel írható le, operátort nem tartalmaz. A csatoltság pedig azt jelenti, hogy a két tulajdonképpen kétpólus párról van itt szó, és a kétpólus pár egyes tagjai, egy általános négyzettel próbálom reprezentálni ezeket a kétpólusokat, amelyek csatolásban vannak. Ezeknek a feszültségei és áramai, mondjuk az U egy feszültség és I egy áram, illetve az U2 feszültség és I2 áram nem függetlenek egymástól, hanem például egy olyan explicit alakban írható fel ez a reláció, hogy az U1 feszültség az egy U1 operátoron keresztül, nem is operátor, hiszen itt még kimondottan a rezisztív hálózat komponensekre van szó, tehát egy U1 függvényen keresztül függ az I1 és I2 áramoktól, tehát két változós függvényként. Az U2 feszültség pedig hasonlóan egy U2 függvényen keresztül függ szintén az I1 és I2 áramoktól. Egy konkrét példát is szeretnék felrajzolni, amellyel később sokat fogunk foglalkozni, példákban gyakran előkerül. Bizonyos jelenségek ilyen csatolt kétpólus párral modellezhetők. Vannak olyan elektronikai alkalmazások, amelyeket a következő példaként felhozott girátorral lehet jól modellezni. Tehát példa a girátor, amely egy olyan csatolt kétpólus pár, aminek rajzjele az úgy néz ki, hogy egy ilyen fél feszültségforrás az egyik kétpóluson is, egy másik fél feszültségforrás a másik kétpóluson is, és akkor az U1 feszültség I1 áram, illetve az U2 feszültség I2 áram között olyan kapcsolat van, amelyet egy paraméter, ez az úgynevezett girációs rezisztencia, ez a kétpólus párt jellemzi, határoz meg, és a kapcsolat úgy néz ki, hogy az U2 feszültség történetesen csak az I1 áramtól függ, tehát U2 egyenlő R szer I1 alakban, az U1 feszültség pedig csak az I2 áramtól függ, mínusz R szer I2 alakban. Ez egy példa csatolt kétpólusra. Később ez még gyakran elő fog jönni, ez a girátor nevű. Több ilyen csatolt kétpólusunk is lesz. Egyelőre erről elég ennyit, majd később látjuk. A harmadik csoportba a csatolatlan, dinamikus kétpólusok kerülnek sorra. A csatolatlan, dinamikus, a csatolatlan szót ismerjük, nem függ a feszültségáram ezen a két póluson a többi feszültségáramtól, csak egymástól. A dinamikus pedig rezisztívnek az ellentéte, és azt jelenti, hogy van benne differenciálás vagy integrálás operátor, azaz nem fejezhető ki függvény kapcsolattal a feszültségáram karakterisztika. Tehát operátort, differenciálás vagy integrálás operátort tartalmaz. És ilyen kétpólusokkal lehet az energia tárolását modellezni egy villamos hálózatban. Fel fogjuk mindjárt írni, a tekercsről és a kondenzátorról van szó. Az egyik a mágneses energia tárolódását, fölhalmozódását, a másik pedig az elektromos energia felhalmozódását hivatott reprezentálni egy hálózatban. Mindkét komponens egy differenciál egyenlet segítségével jellemezhető. Kezdjük a kondenzátorral. A kondenzátornak a rajzjele az két, hát tulajdonképpen a legtipikusabb kialakításra utal, két fémsík egymással szemben, két fegyverzet egymással szemben. A kondenzátor feszültségét általában UC-vel jelöljük, az áramát nyilván IC-vel célszerű akkor jelölni, és egy paraméter jellemzi a C kapacitás, és az igaz, hogy a kondenzátornak az IC árama az a C kapacitásszor a feszültségnek az idő szerinti deriváltjával egyezik meg, és itt van benne az a bizonyos operátor, amiről beszéltem, hogy ez nem egy függvény kapcsolat, hanem a feszültséget deriválni kell, és ezzel a deriválta lesz arányos a kondenzátornak az árama. Ezt a differenciálást, ezt röviden egy vesszővel is szoktuk jelölni. C-UC vessző, tehát a kondenzátornak a karakterisztikája. A C neve tehát kapacitás, és az egysége az a farád. Erre később vissza fogunk térni, amikor elkezdünk majd olyan hálózatokkal foglalkozni, amelyikben dinamikus elemek vannak. A fél év első felében egyébként, vagy a következő néhány hétben ezeket a dinamikus elemeket még nem fogjuk látni. Azt hiszem, hogy a 8. hét tájékán fognak ezek előkerülni. De most itt a felsorolásnál jó, hogyha együtt látjuk az összeset. A tekercs a másik említett dinamikus komponens. Ennek a rajzjele, hát szintén a tipikus kialakításra utalván, ami egy drót felcsévélése, feltekerése szokott lenni, néz így ki. A feszültséget UL-lel, az áramot pedig ilyenkor IL-lel szokás jelölni, és az L paraméter, az induktivitás jellemzi a tekercset. A tekercsnek az UL feszültsége az egyenlő induktivitásszor a tekercs áramának az idő szerinti deriváltjával, tömörebb jelöléssel, L-szer IL vesszővel. L tehát az induktivitás, és a mértékegysége SI rendszerben a Henry. De mindenről részletesebben később. Annyit elég megegyezni, hogy az energia tárolására valók ezek a dinamikus komponensek, elektromos és mágneses energiát tárolnak. Az utolsó csoport nyilvánvaló kitalálható, a dinamikus komponensek közül a csatoltak alkotják a negyedik csoportot, tehát csatolt dinamikus komponensek. Itt egyetlen egy példát hozok, a csatolt kondenzátor párt, a tekercset is lehetne, analóg módon definiálható. Ezzel aztán végképp nem nagyon fogunk találkozni, csak később. Tehát elegendőnek tartom, hogyha bemutatok egy példát. Ha két kondenzátor között csatolás van, akkor az azt jelenti, hogy az UC1 feszültség és UC2 feszültség nem csak a saját áramot, azaz az IC1-et és az IC2-t befolyásolja, hanem egymást is befolyásolják, és ennek a kapcsolatnak több paramétere van, nem elég egyetlen egy kapacitással jellemezni. Az úgynevezett saját kapacitást, vagy önkapacitást, azt C1-1-jel és C2-2-vel szokás jelölni, és az úgynevezett kölcsönös kapacitást pedig C1-2-vel, illetve C2-1-jel, ez a két paraméter lineáris esetben ugyanaz, és ezzel a csatolt kondenzátorpár karakterisztikája a következő alakban írható föl. Ha csak egy lenne, akkor az IC1, az a C1 egyszer UC1 vesszővel egyezne meg, de a másiknak a hatását egy ilyen additív taggal, azaz plusz C1 kettőször UC2 vesszővel vesszük figyelembe. Hasonlóképpen az IC2 C2 egyszer UC1 vessző plusz C2 kettőször UC2 vessző. Ez akkor fordul elő, hogyha olyan objektumokat kell modellezni, amelyeknek az elektromos tere nem független egymástól, azaz, hogyha két lemezes kondenzátort képzelnek el, akkor a lemezek között kialakuló erőtér az részben kölcsönhat a másik lemezek közötti erőtérrel, és így ez az együttes hatás matematikailag ezt az alakot ölti. Jó, számba vettük a kétpólusokat, ilyen típusú kétpólusok fordulhatnak elő a hálózatokban, és ezzel tulajdonképpen az elmúlt órán elkezdett rendszerezés, taxonómia véget ért, jeleket, rendszereket és a hálózati építőelemeket mind számba vettük. Ezekből fogunk építkezni a továbbiakban. De hogy ne legyen ilyen egyszerű az élet, még néhány tulajdonságot a legvégére, új komponenseket nem definiálok már, de néhány tulajdonságot még felsorolok, hogy az így négy csoportba sorolt komponensek mindegyikét más szempontok szerint hogyan lehet még jellemezni. A gyakorlaton ilyen példát már láttak is, azt hiszem a múlt héten, amilyen tulajdonságokat most fölírok. A fejezeten belül legyen egy további tulajdonságok. Című alpont a rendszerezés után. Fontosnak tartom a linearitás tulajdonságát. Ugye múlt órán rendszerekre nézve láttuk, mit jelent az, hogy valami lineáris. Két pólusokra nézve ez a fogalom nagyon hasonlóan értelmezhető. Itt ugye a feszültség-áram kapcsolat lineáris voltáról van szó. Lineáris akkor, hogyha például az áramot, illetve a feszültséget fejezem ki az árammal, egy ilyen operátor segítségével, akkor az operátor hasában áramok lineár kombinációját szerepeltetve megkapom ennek a kifejezésnek az értékét, úgy, mint az operátort az egyes IA, IB-re végrehajtva, a CA, CB-vel súlyozva, tetszőleges áramok és tetszőleges súlyok esetén, tehát CA-szor U, IA plusz CB-szer U, IB. Például ez az ellenállás rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, de a tekercs és a kondenzátor is, hiszen a differenciálás az tagonként elvégezhető, konstansra való szorozásra fölcserélhető, tehát ez teljesül rá. De mondjuk egy diódára, amelynek exponenciális ez a karakterisztikája, ez az összefüggés nem igaz. És itt egy definíciót fontos fölírni, ugyanis a lineáris hálózat fogalmával gyakran fogunk találkozni. Akkor mondjuk, hogy egy hálózat lineáris, hogyha csak lineáris kétpólusok és források összekapcsolásából áll. Lineáris hálózat. Lineáris kétpólusok és források összekapcsolásából áll. A forrás érdekes módon nem lineáris komponens, nagyon egyszerűen tűnik a karakterisztikája, az U is megvan adva, ugyanakkor a formális definíciót nem elégíti ki, hiszen még csak nincs is ilyen operátor, amelyet föl lehetne írni, az áramát a hálózat többi része határozza meg, a feszültségforrás önmagában nem diktál kényszert a feszültsége és árama között, azaz őt nem lineárisnak kell tekintenünk. Ugyanakkor a hálózat, amelyben források vannak, természetesen még lineáris akkor, ha minden más két pólus, ami nem forrás, rendelkezik ezzel a linearitási tulajdonsággal. Az invariancia, a következő tulajdonság nagyon hasonló a rendszereknél látottakhoz, vagy látotthoz. Invariáns akkor egy két pólus, hogyha ez a feszültség-áram kapcsolat, mint olyan, az nem függ az időtől, tehát az időbeli eltolásra érzéketlen. Azaz abból a tényből, hogy mondjuk a feszültség időfüggvénye egy UT, abban az esetben, hogyha az áram időfüggvénye IT, tetszőleges áram mellett következik el annak, invariáns kétpólus esetén, hogyha ezt az operátort az áram eltoltján hajtom végre, az mondjuk nagy T idővel később értékelem ki, vagy elcsúsztatom az áramot az időtengely mentén nagy T-vel, akkor a vonatkozó feszültség ugyanaz lesz, mint az imént, ugyanannyival eltolva, mint az áram eltolása, tehát U T minusz nagy T lesz. Tetszőleges áram és tetszőleges eltolási idő esetén. Itt is fölírhatnál, nem teszem meg, tulajdonképpen nyilvánvaló, a hálózatot invariánsnak nevezzük akkor, hogyha csak invariáns komponensek összekapcsolásából áll. Aztán a végére egy energetikai jellemzőt, amelynek nem volt rendszereknél párja, tehát ez egy új megközelítés, a passzivitás jellemzőjét hagytam. A passzivitás fogalma energetikai szempontból jellemzi a kétpólust. Arra próbál számot adni, hogy a villamos energiát a kétpólus az csak fogyasztani képes, vagy képes azt megtermelni is, esetleg mindkettőt. Ehhez visszaidézem a teljesítmény fogalmát, amelyet az elmúlt alkalommal felelvenítettünk, fizikából már bizonyára ismert. Egy általános kétpólusnak a teljesítményét azt a feszültségének és áramának a azonos referenciárányok mellett, ezt talán nem hangsúlyoztam eléggé, hogy ez a teljesítmény, ez akkor kapható meg UT-szer IT alakban, hogyha a feszültségnek és az áramnak a referencia iránya a két póluson azonos, tehát hogy az áramot fordítva vettem volna föl, akkor nyilván egy negatív előjellel kiegészült volna az összefüggés. De hogyha így használom, akkor ez tehát a teljesítmény, a pillanatnyi teljesítmény a két póluson, ez alapján definiálható egy úgynevezett munkafüggvény, amely munkafüggvény az kis W, gyakorlatilag a teljesítménynek az integrál függvénye a munkafüggvény, az idő kezdete óta mínusz végtelentől a kérdéses T pillanatig integrálva a teljesítményt, ugye itt tau-t használok, mert a T-t azt a felső határnak használtam el, P tau szor D tau, akkor megkapom azt a munkát, amelyet a két póluson az idő kezdete óta elfogyasztottunk, pontosabban, amit elfogyasztott a kétpólus. Ennek a neve az, hogy munkafüggvény. Munkafüggvény. Ha engem nem az érdekel, hogy az idő kezdete óta mennyit fogyasztott a kétpólus, hanem van egy T1-T2 intervallumom, hogy, és az a kérdés, hogy ott mennyi energiát fogyasztott a kétpólus, akkor ezt a munkafüggvény segítségével amely kétváltozós T1-T2 időpontoktól függő függvény, könnyű kifejezni. A munkafüggvény helyettesítés értéke a T2-ben, mínusz a T1-ben. Ez tehát a T1-T2-n végzett munka a két póluson. Na és akkor az az állítás, hogyha ez a munkafüggvény ez nem tud negatívvá válni, ha negatívvá válik, az azt jelenti, hogy a kezdetektől fogva összességében energiát termelt a két pólus, mert hogy negatív a fogyasztott energiája, hogy ez nem következhet be, tehát a munkafüggvény az nem negatív, akkor nevezzük passzívnak a két pólust. Tehát passzív két pólus, passzív két pólus, aminek a munkafüggvénye az nem lehet negatív. Például egy darab drótot, hogyha egy ellenállással fogok modellezni, mint két pólus, akkor az nyilvánvalóan energetikai szempontból könnyen láthatóan szükségképpen passzív, hiszen fizikailag nem tud energiát termelni, formálisan a munkafüggvénye az nem válhat negatívvá. Ennek ellentéte az aktív két pólus, hogyha nincs előjel konvenció, vagy nincs az előjelre feltétel, a munkafüggvény negatívvá is válhat, azaz ennek az állításnak az ellenkezője. Nem azt írom föl, hogy a munkafüggvény negatív, hiszen egy aktív kétpólus is lehet fogyasztói állapotban, azaz előfordulhat, hogy az idő kezdete óta olyan hálózatban volt, ahol a többi komponens termelte az energiát, ő fogyasztotta. Ugye egy akkumulátort csak töltünk, amióta megvan. Ugyanakkor lehetne olyan áramkört összerakni, amelyben ez termelői állapotban lenne, tehát ezért kell aktívnak nevezni. És egy utolsó fogalom még itt. Olyan kétpólusaink is vannak, amelyeknek a teljesítménye azonosan nulla, azaz teljesítményt se felvenni, se leadni nem tudnak. Ezeket hívjuk non-energikus kétpólusoknak. Non-energikusnak mondjuk tehát akkor, hogyha a teljesítmény, a kis p időfüggvénye azonosan egyenlő nullával. Nézzünk egy-egy nagyon gyors példát erre a passzivitásra. Az ellenállás a lineáris ellenállásról van most szó, aminek U egyenlő R-szer I a karakterisztikája, az nyilván P egyenlő U-szor I-ből R-szer I négyzet teljesítmény kifejezése rendelkezik. Hogyha az R az egy pozitív paraméter, amit elvárunk akkor, hogyha mondjuk egy darab drótot vagy egy boltban kapható ellenállást modellező hálózatelméleti rezisztenciáról, ellenállásról beszélünk, hogy ez nagyobb legyen, mint nulla, akkor ez teljesül, és ebből következik, hogy a munkafüggvény is, ami az én módon definiált munkafüggvény is nem negatív, hiszen egy nem negatív kifejezés integrálja az szükségképpen nem negatív. Azaz az ellenállás az passzív. Passzív két pólus. Egy kicsit bonyolultabb belátni azt, hogy mondjuk a tekercs az szintén passzív két pólus. Passzív annak ellenére, hogy a tekercsben, mint mondtam, mágneses energia halmozódik föl, azaz bizonyos helyzetekben fogyasztóként van jelen a hálózatban, betáplálunk energiát, és azt ő elraktározza a mágneses mezőben felhalmozódva. Később pedig, hogyha ez a mágneses mező lebomlik, akkor visszaszolgáltatja a hálózatnak elektromos energia formájában. Azaz vannak olyan pillanatok, amikor a teljesítménye pozitív, és vannak olyanok, amikor negatív. Ennek ellenére mégis passzív kétpólusról van szó, mert hogyha kezdetben nem volt benne energia, akkor magától, a semmiből előállítani azt nem tudja. Az egyszer beletöltöttet vissza tudja szolgáltatni, de a passzivitás kritériumának, ami így szól, ettől ez még megfelel, mert hogy az UL egyenlő L-szer IL vesszőből a teljesítmény az P egyenlő IL-szer L-szer IL vesző, akkor a munkafüggvény az a munkafüggvény, a teljesítménynek az integrál függvénye, mínusz végtelentől t-ig, ez a kifejezés, kiírom az időfüggést, az IL az időtől függ, az L az konstans, az IL vesző szintén időfüggő dt. Nagyon könnyű látni, hogy az ismeretlen ILT függvénynek a deriváltja is szerepel, a helyettesítés és integrálás alkalmazásával, ez könnyedén átalakítható egy áram szerinti integrálássá. Egy áram szerinti integrálássá oly módon, hogy az áram mínusz végtelenbeli értékétől az áram t-beli értékéig integrálom az L-szer IL kifejezést így módon, tehát DIL-lel bezárva, és ebből pedig következik, hogy nem is érdekes, hogy milyen időfüggésű az áram konkrétan, csak az áram kezdeti és jelen pillanatbeli értéke a lényeges. 1/2 L-szer IL négyzet a t-ben, mínusz IL négyzet a mínusz végtelenben. És ha megegyezünk abban, hogy a mínusz végtelenben a tekercsen nem folyt áram, azaz ez a kifejezés itt nulla, akkor akármilyen időfüggésű áram esetén, ennek a négyzete szerepel, a munkafüggvény az nem lehet negatív, tehát ebből következően a tekercs is passzív komponens. Írják föl, nem fér nekem már ki, tekercs és passzív komponensből, levezetésből az következik. Most ért véget a kétpólusokról szóló fejezetünk, és egy újat nyitunk, ami kicsit már hát kevésbé lesz deklaratív, több megértést és utána gondolást igényel, tehát izgalmasabb is egy kicsit. Még mindig maradunk a villamos hálózatok alaptörvényei nagy fejezetben, és most áttérünk arra, hogy ha összekapcsoljuk a két pólusokat, amelyekről már tulajdonképpen mindent tudunk, amit tudnunk kell, akkor az összekapcsolás ténye milyen kényszereket szab a hálózatban, hogyan néznek az összekapcsolási kényszerek. Említettük, hogy villamos hálózatban ezek a Kirchhoff törvények lesznek, és most ez következik, római 3-as pont alatt Kirchhoff törvények. Fölírom érdekességképpen, hogy Kirchhoff 1845-ben írta fel ezeket a törvényeket, és ő ezeknek a névadója. Érdekes, hogy a Maxwell egyenletekből, amelyekről bizonyára talán hallottak, amelyek az elektrodinamika általános alaptörvényeit jelentik, ezek a Maxwell egyenletek levezethetők, le is fogják vezetni őket az elektromágneses terek alapjai tárgyban néhány fél évvel később, de azok a törvények, azok a 19. században később kerültek lefektetésre, azaz Kirchhoff Maxwell előtt felírt a hálózatokra, és aztán kiderült, hogy ez beleilleszthető abba a nagy épületbe, amit a Maxwell egyenletek határolnak körül, és az általános elektrodinamikát jelentik. Itt annyit írnék föl, amit szóban mondtam, hogy ezek az összekapcsolási kényszerek egy hálózatban, és hogy ne a levegőbe beszéljek a későbbiekben, felrajzolnék egy nagyon egyszerű hálózatot, amelyeken ezeket a törvényeket bemutatom majd. Mindösszesen 5 kétpólus fog benne szerepelni. A kétpólusok mindegyikét azt egy-egy négyzettel szimbolizálom, hogy általános kétpólusnak szeretném, hogy megmaradjon. Így. Nem, ezt nem ide akartam kötni, bocsánat. Hanem így. Beszámozom őket. 1-es kétpólus, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös. És most a csomó pontokat, talán ez az egyik első hálózat, amit felrajzolunk ezen az előadáson. Múlt héten se rajzoltunk fel sokkal többet, tehát ez most egy korszakalkotó dolog. Besatírozom a csomópontokat. Ezt legalábbis az elején még nincs benne nagy gyakorlatunk, szokást csinálni, hogy lássuk, hogy azok a csomópontok. Olyan konvenciós, hogy a két vezeték keresztezni egymást, de nincs ott rajta ez a Wumsley, akkor azok nincsenek összekötve, csak nem lehetett máshogy felrajzolni a hálózatot, nem volt síprajzolható. Ebben a hálózatban tehát látunk 5 darab kétpólust. A kétpólusok számát a későbbiekben B-vel fogjuk jelölni. B. És ez jelen esetben 5. Például a French szóból, mint ág következik ez a B betűs jelölés. És a csomópontok száma pedig, noha 4 Wumsleyt rajzoltam föl a táblára, mégsem 4, hiszen ez a 2 tulajdonképpen ugyanazt a csomópontot jelenti topológiailag. Tehát ez, meg ez a jobb szélső, ezek egy csomópontot alkotnak. Úgy is föl lehetett volna rajzolni a hálózatot, csak kicsit csúnyább lett volna, hogy ezt elhagyom, és az 5-öst azt egyből ide beköttem a 4-esnek az aljába, a 3-ast úgy szintén. Tehát csak rajztechnikailag van szükség arra, hogy itt 4 Wumsley legyen. Tulajdonképpen 3 csomópont van, ez az egyik, ez a másik, és ez pedig a harmadik. Meg is számozom őket. 1-es, 2-es és 3-as. És a csomópontok számát pedig, ami jelen esetben 3, azt N betűvel fogjuk jelölni, jelen esetben tehát ez 3. Az, hogy a Kirchhoff törvényekből, hogy 2 lesz, melyikből mennyit lehet fölírni, úgy, hogy azok függetlenek legyenek egymástól, azt ez a két paraméter, a kétpólusok száma és a csomópontok száma határozza meg. Azért tartottam fontosnak ezt, hogy ezt az elején elmondjam. Az is fontos, hogy itt még tetszőleges, hogy milyen kétpólusok vannak a hálózatban, azért általános négyzeteket rajzoltam, mert nincs rájuk szükség. Ezek a Kirchhoff törvények, az összekapcsolási kényszerek függetlenek a kétpólus karakterisztikáktól, csak az összekapcsolásnak a struktúrája szabja meg ezeknek a törvényeknek az alakját. Elsőként az áramtörvényt, amit első Kirchhoff törvényként is szokás nevezni, írom föl. Az áramtörvény az tulajdonképpen a fizikailag, mint mondtam, a Maxwell egyenletekből levezethető, a töltés-megmaradás elvét tükrözi. Töltés-megmaradás. Ami azt jelenti, hogy egy csomópontban töltések nem keletkezhetnek és nem tűnnek el, hova tovább fölhalmozódni sem halmozódhatnak fel egy csomó pontban. Éppen ezért az árabok, amelyek egy csomó pontban összefolynak, azok előjelesen összegezve nullát adnak. Ez az áramtörvénynek a lényege. És ez nem csak csomópontra igaz, hanem tetszőleges zárt felületre, amelyet a hálózatban fölveszünk. Tehát abban, hogy bármely hálózatban minden zárt felületre az igaz, hogy a felületet átmetsző áramok, most ezt mondjuk kis K-val indexelem, és az összeset össze kell számolni, összeadva nullát adnak. Előjel helyesen összeadva azt jelenti, hogy megegyezünk mondjuk abban, hogy a kifele folyó áramokat pozitív, a befele folyókat negatív előjellel vesszük bele ebbe a szummába. Ezt fogjuk később használni, tehát a kifolyó, most lehet, hogy fordítva mondtam, de az biztos, hogy a kifolyót fogjuk pozitív, a befolyót negatív előjellel figyelembe venni. Illusztrációképpen erre a hálózatra fölírom, hogy ez ne lógjon a levegőbe, kicsit akkor később tartunk majd szünetet. Gyorsan felrajzolom ezt a hálózatot. A maga öt kétpólusával. Most inkább csak az a lényeg, hogy az áraknak az áramait hogyan jelöljük el. Egyes kétpóluson folyjon lefelé I1 áram, tehát lefele mutató referencia irányt választottam, a kettes kétpóluson folyjon jobbra mutató referencia irányjal I2, az ötös kétpóluson szintén jobbra folyjon I5 áram, a hármason pedig folyjon I3 áram, négyesen I4. És illusztrációképpen fölveszek néhány zárt felületet, amelyre ezt az áramtörvényt lehet alkalmazni. Ezt más színnel csinálom, mondjuk legyen kék. Mondjuk az első, egy triviális választás, ezt a csomópontot körülvevő felületet kiszemelni, legyen ez az egyes, és erre az egyes, hát ott a bal szélen talán nem látják, az egyes csomópontot, amit ott is arra jelöltem, kereteztem be, és arra azt lehet fölírni, mert helyesebbnek tartom, hogyha ezeket inkább betűvel jelölöm, elnézést itt a papír, amit úgy csináltam, ez az A felület, amely csak egyetlen csomópontot vesz körbe. Erre azt lehet fölírni, hogy az I1 kifele folyó, az I2 szintén kifele folyó, és I3 szintén kifele folyó áram összege nullát ad. Mindhármat pozitív előjele vettem figyelembe, hiszen kifolynak abból az A jelű felületből. Azt is lehetett volna, hogy egy nagyobb, ez a kék talán nem az optimális szín, de ez a felület a teljes kettes kétpólust körbeveszi, és két csomópontot is tartalmaz, ezt B-vel jelölöm. Erre a B-re egy olyan egyenletet lehet fölírni, amelyben négy tag van, hiszen négy ponton metszik ágak a felületet, kifele folyik az I1 áram, kifele folyik az I3 áram, és az I4, I5 szintén kifelé folyik, és végül a C felület, amely itt van, vagy ide vettem föl önkényesen, másképp is lehetett volna, az szintén négy ágat fog, vagy metsz át, tehát négy tagú lesz egyenlet, az I1-et, az I4-et, az I5-öt, meg az I3-at, de ezek mindegyike befele folyik, mínusz I1, mínusz I3, mínusz I4, és mínusz I5, amelyeknek az összege szintén nulla. Lehetne folytatni, elég sokféleképpen vehetök fel ilyen felületeket a hálózatban, azonban itt már ki lehet mutatni egy dolgot, azt, hogy ez a két utolsó egyenlet, a B meg a C nem független egymástól, ugyanezt állítják. Tehát a két egyenlet egymásból származtatható. Tehát, hogyha meg szeretném oldani az egyenletrendszert, öt áramon van, az nem egy jó módszer, hogy fölírok öt egyenletet, azt kész, mert hogy már most beleakadtam abba, hogy nem tudtam független módon egyenleteket generálni. Ezzel a jelenséggel, illetve hogy mi az a legnagyobb számú egyenlet, amit föl lehet függetlenül írni, a szünet után fogunk foglalkozni. Most tartsunk 10 perc szünetet. Ó, tehát ezek az egyenletek nem függetlenek egymástól. Azt mondtam, hogy csábító lehetne a gondolat, hogy van 5 áramunk, I1-től I5-ig, 5 ismeretlen, írjunk föl 5 darab csomóponti Kirchhoff áramtörvényt, és akkor oldjuk meg. Ez nem lehetséges, hát elvi szempontból sem lehetséges, hiszen nem tudunk semmit arról, hogy a két pulsoknak milyen a karakterisztikája, hogyan viselkednek, azok nélkül pedig az áramokat meghatározni elvileg is lehetetlen. Abba a nehézségbe futunk bele, amikor így elkezdünk egyenleteket fölírni, hogy egy idő után összefüggővé válnak az egyenleteink, tehát ezek például nem függetlenek egymástól. Be lehet azt látni, hogy független áramtörvényből egy hálózatban csak korlátozott számot lehet felírni, és ez a szám nem más, mint a csomópontok száma mínusz 1. Tehát a független áramtörvények maximális száma ezt R betűvel szokás jelölni, R egyenlő, ide írom, hogy jobban látszódjon, R egyenlő N minusz 1, ahol N-nel jelöltük most letöröltem már, N-nel jelölte csomópontok számát, jelenesebben az 3, tehát jelenleg R egyenlő 2 darab független áramtörvényt lehet felírni. Egy definíció ide kívánkozik, hogy azt az egyenletrendszert, ami ennyi számú, tehát maximális számú független egyenletből áll, és független áramtörvényeket tartalmaz, azt úgy hívják, hogy fundamentális áramtörvényrendszer. Fundamentális áramtörvényrendszer. És ennek két összetevője van. Tehát maximális számú, zárójelbe teszem, hogy N minusz 1, és független egyenletet tartalmaz. Független áramtörvényt tartalmaz, ezek egyenleteket jelentenek, Kirchhoff törvények alapján egyenleteket kell felírni. Mindkettőnek jelentősége van, tehát mind a maximális számúnak, mint pedig a függetlennek, hiszen most hiába írtam volna föl a B-t meg a C-t, az attól, hogy 2, az még semmire nem jó, hiszen nem függetlenek egymástól, de mondjuk az A és a B, vagy az A és a C, azok már fundamentális áramtörvényrendszert alkotnak ebben az egyszerű hálózatban. A legegyszerűbb, erre többen rákérdeztek a szünetben, a legegyszerűbb ilyet előállítani, ilyen fundamentális áramtörvényrendszert, ezt ide még bezsúfolom alá, hogy a legegyszerűbb előállítása, a fundamentális áramtörvényrendszernek, áramtörvényrendszer, egy híján az összes csomópontra fölírjuk Kirchhoff áramtörvényét. Ilyen bonyolultabb felületeket, mint itt a B-vel jelölt, ami két csomópontot foglal magába, nem kell fölvenni ebben az esetben, hanem egy kivételével, és hogy melyik az az egy, azt mi választjuk meg, az összes csomópontra fölírjuk az áramtörvényt. Tehát N-1 darab csomóponti áramtörvény, az biztosan fundamentális áramtörvényrendszert fog alkotni. Elég egyszerűen lehet át konstruálni ilyen fundamentális áramtörvényrendszert. Erre később még vissza fogunk térni, mert lesz egy olyan hálózatszámítási módszer, ez még nem módszer, csak egy törvényszerűség, amely beszélünk. Lesz egy olyan módszer, amely pont így kezdődik, hogy föl kell írnunk N-1 számú csomóponti áramtörvényt. Később tehát erre visszatérünk. Most menjünk tovább azzal, hogy az áramtörvény duális párját, a feszültségtörvényt is megfogalmazzuk. Feszültségtörvény. Ez fizikailag az energia megmaradás elvét tükrözi. Emlékeznek vissza, a feszültségnek energetikai tartalma volt, mozgó töltés, sen végzett munka, akkor, hogyha olyan pontok között mozog, amelyek között feszültség van. Zárt körbe mentén mozgatva a töltést a hálózatban, összességében azon nulla munkát végez az elektromos erőtér. Tehát ez az energia megmaradás, elvének a kifejeződése a hálózatokban. A törvény úgy szól, hogy tetszőleges hurok, azaz zárt görbe mentén összeadva a feszültségeket előjelesen, nullát kell kapnunk. Ez a hurok, ez egy ráfelméleti fogalom is, itt azt jelenti, hogy csatlakozó két pólusok, úgyhogy az eleje meg a vége ugyanaz ennek a görbének, tehát zárt, és mindegyik csomóponton legfeljebb egyszer halad át, amelyik ez a hurok, tehát olyan csomópont, amelyik tartalmaz, az legfeljebb egyszer halad rajta át. Ez tehát a hurok, és az igaz, hogy minden hurokra a feszültségek előjeles összege nullával egyezik meg. Itt az az előjel konvenció, hogy ezek huroknak van irányítása, és ami a hurok irányával megegyező, az pozitív előjellel szerepel ebben az összegben, és azzal ellentétes, nyilván negatív előjellel fog szerepelni az összegben. Ugyanerre a hálózatra illusztrációképpen fölírok néhány huroktörvényt. Ehhez gyorsan föl kell megint rajzolni a hálózatot. Egyes, kettes, 3-as, 4-es, 5-ös. Itt most a feszültségeknek van nagy jelentősége, tehát azokat fogom fölírni, az áramokat nem, hogy ne legyen a rajz áttekinthetetlen. Az U1 feszültségnek lefele mutató referencia irányt adok, az U4-nek szintén, az U2-nek jobbra, akár csak az U5-nek és az U3-nak. 5 feszültségünk van tehát, és akkor hurkokat tetszőleges módon fölvertünk a hálózatban, és azokra ez a törvény ez teljesülni fog. Fölveszek néhányat egy optimálisnak vélt színnel, mondjuk ezzel a narancssárgával. Az A hurok, az menjen át az 1-es, 2-es és 4-es kétpóluson. Olyan irányítással, hogy itt alul jobbra mutasson, itt meg fölfelé, ez tehát az A-val jelzett hurok. Az A-val jelzett hurokra azt lehet fölírni, hogy az U1 feszültség pozitív előjellel szerepel az összegben, az U4 negatívval, és az U2 szintén negatívval, mert hogy utóbbi kettő hurok választott irányával ellentétes irányítású, akkor egy következő hurok az legyen a B, az két-két púluson megy át, az 5-ösön és a 4-esen, szintén az uramutató járásával ellentétes irányítással, ez ebben szabadságon van, de ez mondjuk egy jó konvenció, U4 minusz U5 egyenlő nullával, hogyha ezt nevezem B húroknak, akkor az a B egyenletem. Na még egyet, a D az, nem most, ő jön a C, ami egy bonyolultabb pályán megy végig. Így, itt följön, a négyesen átmegy, és az ötösön is átmegy, erre kanyarodik, és itt záródik. Ez tehát a C húrok. És erre a C-re az igaz, hogy az U1 pozitív előjellel, az U4 negatívval, az U5 szintén pozitívval, az U3 negatívval szerepel benne, ennek a négynek az összege egyenlő nullával. És még egyet fölveszek, aztán befejezem, a D jelű hurok, az itt fölül ebben a felső ablakban záródik. És erre a D-re egy háromtagú összeget lehet fölírni. U2 plusz U5 minusz U3. Egyenlő nullával. Előttünk áll, tehát négy egyenlet. Nem olyan nyilvánvaló, mint az előbb volt az áramtörvénynél, de itt is belátható, hogy ezek nem függetlenek egymástól. Az A és a C egyenlet egymásból való kivonásával előáll a D egyenlet. Tehát, hogyha kivonjuk egymásból az A-t és a C-t, akkor a D áll elő, tehát ez a három egyenlet ACD nem független egymástól. Nem, a D az, tehát nem független. Inkább azt írom, hogy a C D egyenlet a rendszer nem független. Nem független. Azaz itt is kudarcot vallanánk akkor, hogyha ilyen módon fölvennénk öt hurkot, mert hogy öt feszültségünk van, és próbálnánk megoldani, nem lehet egyértelműen megoldani egy ilyen egyenletrendszert. Itt is be lehet azt látni, az áramtörvényhez hasonlóan, hogy maximalizálva van a független egyeneteknek a száma. A független feszültség törvények maximális száma, amit L-lel fogunk a továbbiakban jelölni, az nem más, mint a két pólusoknak a B száma, mínusz a fölírható független áramtörvények maximális száma, azaz az R, és ezt át lehet úgy írni, hogy csak a csomópontok száma szerepeljen benne meg a B, B mínusz N plusz 1-jel. Jelen esetben 5 kétpólus, 3 csomópont plusz 1, tehát három feszültségtörvényt lehet felírni, úgyhogy azok függetlenek legyenek egymástól. Ez a négy, ez nyilvánvalóan eleve, tehát nem esélyes arra, hogy ilyen legyen. A definíció itt is hasonlóképpen szól, mint az áramtörvénynél. Fundamentális feszültségtörvényrendszernek nevezzük azt az egyenletrendszert, amely maximális számú, zárójelbe, ugye nyilvánvalóan L egyenlő B minusz R, független feszültségtörvényt és független tartalmaz. Aláhúzom a maximális számot és a független, mindkettő egyaránt fontos, és azt nézzük még meg, hogy hogyan lehet biztosan fundamentális feszültségtörvény rendszert felírni egy hálózatban. Ennek picit bonyolultabb az algoritmusa, mint az áramtörvényeknél, de nem túl komplikált még ez sem. Legegyszerűbb módszer, az úgy néz ki, hogy sorba kell egymás után fölvenni a hurkokat. Először is meg kell állapítani, hogy hány hurkot kell fölvennem, hát L egyenlő B minusz N plusz 1 számút. és oly módon kell ez az algoritmus, oly módon kell őket sorban egymás után fölvenni, hogy a következő hurok mindig tartalmazzon legalább egy olyan két pólust, amelyet az a megelőző hurkok egyike sem tartalmaz. Tehát az elszámú hurkot sorrendben egyes, kettes, stb. Egészen az elledikig, úgyhogy a, hát azt talán nem fog ide kiférni, de ezt jegyezzék le füzetbe, hogy a k-adik tartalmaz legalább egy olyan kétpólust, amelyet a megelőzőek egyike sem tartalmaz. Az én módon felállított feszültségtörvény rendszer biztosan fundamentális lesz. Ezek a hurkok, és az ezekre felírt feszültségtörvények fundamentális feszültségtörvény rendszert fognak alkotni. Olyan hálózatszámítási módszer is lesz, amelyben a feszültségtörvények egy fundamentális rendszerét fogjuk felírni. Erre később visszatérünk. Ezek voltak tehát a Kirchhoff törvények, és itt az a helyzet, hogy kicsit kilóg a sorból, de mégis úgy döntöttem, hogy itt fogom elmondani egy tételt, amely kapcsolódik a Kirchhoff törvényekhez, azokra épül, de ezektől független, tehát ez nem egy Kirchhoff törvény, az a neve, hogy Tellegen tétel, az a kapcsolata Kirchhoff feszültség és áramtörvényével, hogyha a feszültségeknek és áramoknak egy halmaza kielégíti a vonatkozó feszültségtörvények fundamentális rendszerét és áramtörvények fundamentális rendszerét, akkor egy nagyon érdekes összefüggés írható fel a feszültségek és áramok szorzatösszegére. Fölírom ezt először, amit mondtam, tehát tetszőleges hálózatban az U1, U2, stb. UB rendszer, ugye B számú kétpóluson, B számú feszültség értelmezhető, tehát kielégíti a feszültségtörvényt, pontosabban szólva a feszültségtörvény egy fundamentális rendszerét kielégíti, és van egy áramrendszer I1-től I2-n át IB-ig, ami kielégíti az áramtörvényt, pontosabban az áramtörvények egy fundamentális rendszerét, akkor az igaz, hogy ezeknek a feszültségeknek és áramoknak a szorzat összege az nullát ad. Mielőtt ezt fölírnám, ellátom egy vesszővel a feszültségeket, és két vesszővel az áramokat, ez most nem deriválást jelent, hanem azt jelenti, hogy még az sem szükséges, hogy ezek a feszültségek és áramok a hálózatnak egy állapotához, egy gerjesztéséhez tartozzanak, sőt még az sem szükséges, hogy ugyanarról a hálózatról legyen szó. Az a lényeg, hogy különböző hálózatok is lehetnek azonos topológiával, tehát a hálózat gráfja az azonos legyen. Szóval ez egy elég általános állítás, ez mindig igaz. Tehát azt jelenti az állítás, hogy ez az összeg k egyenlő 1-től b-ig uk vesző szorozva ik két vesszővel egyenlő nullával. Ez a Tellegen tétele. Hogy a vesszőket elhagyjuk, és arra gondolunk, hogy ez egy konkrét hálózatnak a B számú konkrét feszültsége, és egyidejűleg a B számú konkrét árama, akkor ezek a tagok, tehát hogy ha összetartozóak ezek a feszültségek és áramok, összetartozóak, azaz nem kell vesszőzni, akkor ez a kis pk egyenlő UK-szor IK nem más, mint a K-adik kétpólusnak a teljesítménye, és Tellegen tétele akkor azt mondja ki, hogy a teljesítmények összege a hálózatban nulla. Tulajdonképpen ez az állítás a Tellegen tételtől függetlenül is az energiamegmaradás elvéből kikövetkeztethető lett volna, tehát a szumma pk egyenlő 0, k egyenlő 1-től b-ig, úgynevezett teljesítmény egyensúly az fönnáll a hálózatokban. Jó, tehát ezt még ide szántam a Kirchhoff törvények után. Ez nem Kirchhoff törvény, de azokkal szoros kapcsolata van, és hálózatelméletileg egy elég fontos következtetést lehet meghozni az ismeretében. Jó, új pont következik. Most fogjuk szintetizálni azt, amit az első, vagy az ezt megelőző két fejezetben írogattunk. A kettes pont a kétpólusokkal foglalkozott, kétpólus karakterisztikák hogyan néznek ki. A hármas az összekapcsolással foglalkozott, és a négyes pont most lesz ezeknek a szintézise, amikor összetesszük mindazt, amire jutottunk eddig, és a hálózati egyenletek teljes rendszerét fölírjuk. Hálózati egyenletek teljes rendszere. Teljes rendszere. HTE-vel fogom rövidíteni, mert elég hosszú lenne mindig kiírni. A hálózat, megbeszéltük, hogy B számú két pólusból áll. Pontosan B-vel jövjük a kétpólusok számát. Következésképpen a B számú kétpólusból következően kettő B számú változó van a hálózatban. Hát ez ismeretlennek is lehetne hívni, változónak nevezem. Két B számú változó, UK, IK, K megy 1, 2, stb. B-ig. Ahhoz, hogy ezeket a változókat meghatározzuk, pontosabban egy olyan egyenletrendszert írjunk föl, amely alapján ezek meghatározhatóak, egy 2B elemszámú egyenletrendszerre van szükségünk. Ez a 2B elemszámú egyenletrendszer a következő összetevőkből fog összeállni, és ez lesz a hálózati egyeneteknek a teljes rendszere. Elsőként szerepel benne B számú karakterisztika. Karakterisztika. Ez tehát a két pólusokat jellemzi, minden két pólusnak van egy karakterisztikája, hogyan függ össze rajta a feszültség és az áram. Ez B számú egyenlet. A második csoportban az összekapcsolási kényszerek foglalnak helyet. Milyen szerencsénk van, hogy független áramtörvényből és független feszültségtörvényből összesen éppen B számút lehet fölírni. Tehát B számú Kirchhoff egyenlet, Kirchhoff egyenlet, amely úgy osztik meg, hogy áramtörvényből N-1 R egyenlő N-1 számot írunk föl, feszültségtörvényből pedig L egyenlő B mínusz N plusz 1 számot írunk föl, összességében ez éppenséggel B darab egyenlet. És akkor tehát a karakterisztikák B egyenlete és a Kirchhoff egyenletek B egyenlete az valóban 2 B számú egyenletet jelent, és ezzel áll össze a hálózati egyenletek teljes rendszere. És ez mindig így van, ez egy nagyon fontos elvi állítás. A következő kérdés, hogy vajon meg lehet-e oldani ezt az egyenletrendszert? Mert az még önmagában, hogy ugyanannyi változó van, mint ahány egyenlet, az nem garancia semmire. Ha ezt meg is lehet oldani, akkor mondjuk azt, hogy a hálózat érdemes arra, hogy foglalkozzunk vele, és ennek van egy külön neve, úgy hívjuk, hogy a hálózat reguláris, ez egy definíció, az a hálózat reguláris, amelyben a hálózati egyenletek teljes rendszeréből az összes áram és feszültség, összes UK, IK meghatározható. léteznek olyan hálózatok, amik ez nem igaz, mindjárt fogunk egy példát látni rá, de még azt megjegyzem, hogyha a hálózat lineáris, az csak lineáris komponensek és források összekapcsolásából áll, akkor az a meghatározás még egyértelmű is. Tehát megjegyzés, lineáris hálózatban ez a meghatározás egyértelmű, amennyiben fennáll. Nem lineáris hálózatban több megoldás is lehetséges, ezzel majd a jelek kettőben fogunk foglalkozni. Azért nagyon fontos ez a fogalom, hogy reguláris hálózat, mert hogyha ez nem teljesül, akkor tulajdonképpen nincs értelme foglalkozni a hálózattal, nem helyes modellje a valóságnak, hiszen az eszköztárunk, az a HTE felírása nem vezet eredményre a hálózatanalízisben, azaz nem tudunk mit kezdeni egy ilyen hálózattal. És meg valószínűleg az az oka, hogy nem is helyesen van összerakva, azaz nem modellezi jól a valóságnak azt a jelenséget, amelyet modellezni szeretnénk, hiszen a dolgok azért mindig valahogy megtörténnek a világban, és hogyha ez az egyeneteinkből nem jön ki, hogy valami történni fog, mert nincs megoldás, vagy nem egyértelmű, minős esetben sem, akkor rossz a modell, nem foglalkozunk nem reguláris hálózatokkal emiatt. Nézzünk egy-egy példát arra, hogy hogyan kell felírni a hálózategyenletek teljes rendszerét. Az egyik példa, a második egy nem reguláris hálózatot fog majd bemutatni. Tehát példa, az egyesben egy normális hálózat lesz, most már konkrét kétpólusokkal, tehát feszültségforrás, áramforrás és ellenállás, lineáris ellenállás R rezisztenciával, 2R rezisztenciával. A forrásnak egyelőre U1, I1 feszültséget és áramot adok, az ellenállásnak U2, I2-t. Ez a jelölés is szokásos, amikor az ember egyszer akar feszültséges áramról beszélni, ne kelljen két nyilat rajzolni, ha egymás mellé teszi, hogy U1, I1, akkor az logikusan a feszültséget és az áramot jelenti megegyező, jelen esetben lefele mutató referencia irányjal, a hasonlóképpen a többi komponensnél, U3, I3, és végül U4, I4. Ebben a hálózatban jól látható, hogy a csomópontok száma 2, tehát N egyenlő 2, a kétpólusok száma pedig B egyenlő 4, és a hálózat egyenlete teljes rendszere, tehát 8 egyenletből fog állni. A 8 egyenlet első csoportját a karakterisztikák alkotják. A feszültség forrás karakterisztikája az, hogy az U1 feszültség az egy előírt US értékű. Ez egy egyenlet, picit furán néz ki, és itt azért is voltam gondban, hogy változónak vagy ismeretlennek hívjam ezeket a feszültségeket, áramokat, mert egy feszültség forrásnál az U1 az egy változó, tulajdonképpen ismeretlennek is lehetne nevezni, de ez az egyenlet egyértelműen meghatározza, tehát tulajdonképpen nincs is nagyon értelme az U1-et ismeretlenként számon tartani, mégis így teszünk, amikor azt a kérdést vetjük föl, hogy hány egyenletet kell felírni, hát 2B számút, mert 2B számú változó van. Maradjuk abban, hogy ez egy furcsa egyenlet, de hát elvi szempontból ez ide kívánkozik. A kettes kétpólusnak, ami egy ellenállás, U2 egyenlő, R-szer I2 a karakterisztikája, a hármas komponens, ami egy forrás, az az I3 egyenlő IS előírt áramértéket jelenti a feszültségforráshoz hasonlóan, és az U4 egyenlő 2R-szer I4 lesz ennek az állásnak a karakterisztikája. Ez tehát eddig 4 egyenlet, és most jönnek a tehát ezek voltak a karakterisztikák. most jönnek az összekapcsolási kényszerek, áramtörvényből ugye most... hát itt nem is két csomó pont van, hanem három, csak magamat is megtévesztettem. Ez csomó pontnak számít, hiszen két pólus összekapcsolódik ebben a pontban. Tehát a csomó pontok száma az valójában három. Tehát áramtörvényből 3-1=2-t kell fölírni. Én most egy egyszerű választással élve két csomópontra írom őket föl. Erre az A csomópontra és erre a B csomópontra. Tulajdonképpen ez az egyenlegenerálási módszerünk is, hogy egy hián minden csomópontra fölírjuk. Az A-ra azt lehet fölírni, hogy I1 plusz I2 egyenlő nullával, a B-re pedig azt lehet fölírni, hogy az I3 plusz I4 mínusz I2 egyenlő nullával. Feszültségtörvény, ahhoz két hurok kell, egy hurogenerálási módszer, hogy fölveszek egy tetszőlegeset, mondjuk legyen ez az első, ezt A-val jelölöm, sárga, vagy narancssárga A-val, citromsárga A-val, az másik volt az áramtörvényhez. A másik hurok pedig tartalmazzon egy újabb komponest, mondjuk ezt a kéter ellenállást, és nézzen ki így, ez a B-hurok, akkor az ára feszültség törvényként azt mondom felírni, hogy U1 mínusz U3 mínusz U2 egyenlő nullával, és a B-re azt tudom fölírni, hogy U3 mínusz U4 egyenlő nullával. Hát ezek tehát az összekapcsolási kényszerek. Összesen jól látható, hogy valóban 8 egyenletünk van. Ezzel azt is higgyék még el, hogy ez egyenletrendszer egyértelműen megoldható, azaz a hálózat összes feszültség és összes árama kiszámolható. Otthon, akinek van kedve, kipróbálhatja, kicsit fáradtságos ezt így megoldani. Nem is fogjuk ezt csinálni, a következő alkalommal gyakorlati szempontból kezelhetőbb hálózatszámítási módszerekkel fogunk foglalkozni, de tudniuk kell, hogy ez a szisztéma, ez mindig működik. Tehát ez így lehet mindig fölírni a hálózat egyenletek teljes rendszerét. Most, hogy megoldható-e vagy nem, az egy következő kérdés. Nézzünk egy olyan példát, amikor biztosan nem oldható meg, és ez elég könnyen kiderül. A hálózat strukturálisan azonos legyen az előzővel, de másképp vannak benne a komponensek elhelyezve. Egy R rezisztenciájú ellenállás, U1, I1, U2, I2, U3, I3 és U4, I4. A karakterisztikák úgy néznek ki, hogy U1 egyenlő R-szer I1-jel, I2 valami előírt IS2 érték, tehát egy forrásáram a kettes áramforráson, elő van írva 3 amper, vagy bármi, vagy időfüggő is lehet, I3 egyenlő IS3, I4 egyenlő IS4-jel, valahány amper mindegyik, egymástól függetlenül előírhatjuk, hiszen ezek nem csatolt források, mi mondjuk meg, hogy mennyi legyen. Ezzel kész is vagyunk, és hogy elkezdjük az áramtörvényeket fölírni, akkor a legelső pontnál meg is fogok állni. Ugyanis egy ide fölírt áramtörvény az A csomópontra úgy szól, hogy I3 plusz I4 mínusz I2 egyenlő nullával. És hogyha valaki megnézi ezt az egyenletrendszert, közben itt letörlöm a táblát, mert kis idő még kell itt a a végén, akkor látja azt, hogyha az IS-1, IS-2, IS-3, IS-4-et mi határoztuk meg, akkor egy szállat nem biztos, hogy az a Kirchhoff áramtörvény az ki tud elégülni, azaz ezeknek az áramoknak az olyan előjeles összege az tényleg nullát ad. Azaz előfordulhat igen nagy valószínűséggel, hogy ellenpontásra vezetnek azok az egyenletek. És hogyha ezek ellentmondásra vezetnek, akkor nem is oldható meg a hálózat egyeneteknek a teljes rendszere. Előfordulhat szerencsés esetben, hogy nem nincs ellentmondás. Igen? Kettőt kéne, de már az elsőnél is gond van. Azért nem vettem föl még egyet, mert már itt látszik, hogy ezzel gond lehet, hiszen már a legelső is ellentmondó lehet a karakterisztikákkal. Az is megtörténhet, hogy nincs ellentmondás, tehát eznek a háromnak az összege tényleg pont kiadja azt, amit ez diktál. Akkor viszont nem egyértelmű a megoldás, mert be lehet látni, az U2 és U3 feszültségeknek csak az összegét tudjuk kiszámítani, de külön-külön azt a két feszültséget nem. Bárhogy is van, ez a hálózat, amit itt látunk, ez egy nem reguláris hálózat. Nem reguláris. Hálózat, mert a karakterisztikák és az egyik áramtörvény között összefüggés van, ami most vagy egy ellentmondást jelent, vagy pedig azt jelenti, hogy nincs kellő számú független egyenletünk. Ez egy gyanús jelenség egyébként is, a könyvben ezek föl vannak sorolva, de vissza fogunk még egyszer erre térni, hogyha az áramforrások úgynevezett vágatot alkotnak, tehát van egy olyan felület, amely csak áramforrásokon megy át, akkor az nem regularitásra utal a hálózatban. Hasonlóképpen, hogyha feszültségforrásokból egy hurkot sikerülne összeállítanom, akkor ugyanilyen oknál fogva, az sem lenne reguláris az a hálózat. És legutolsó pont, amire még szerettem volna ma időt szánni, többen szintén kérdezték az a szünetben, a múlt fél évben tanulták a Számítástudomány alapjai című tárgyat, ahol a gráfokkal nagyon sokat foglalkoztak. Bizonyára elhangzott ott, hogy a gráfelmélet egy nagyon szép alkalmazása a hálózatszámítás, vagy a hálózatelmélet. Itt erről szeretnék tényleg 5 percben pár szót szólni. A hálózat gráfja címmel. Csak hogy megteremtődjön ez a kapcsolat itt formálisan is. Arról van szó, hogy egy villamos hálózathoz hozzá lehet rendelni egy irányított gráfot, valakit kérdezte, hogy ez az, hogy van-e benne forrás meg jelő, nem jelfolyam gráfról van szó, tehát nem arról van szó, hogy a jel gráf élei mentén terjed, hanem a hálózatnak a topológiáját egy gráffal lehet jól reprezentálni, és hogyha ez megvan, akkor az összes gráf algoritmus és a gráfos fogalom, gráfos tétel alkalmazhatóvá válik. Tehát az előnye ennek a formalizmusnak, hogy a gráf algoritmusok alkalmazhatóak, és ez a kulcsa annak, hogy valaki olyan számítógépi szoftvert írjon, amellyel szisztematikusan lehet villamos hálózatokat számítani. Ezért nagyon fontos ez, nem fogunk ezzel foglalkozni, de tudniuk kell, hogy egy hálózatszámító szoftver mögött az van, hogy a hálózatot gráffal reprezentálják. Példaként egy nagyon egyszerű hálózatban, amelynek csak 4 kétpólusa van, egy feszültségforrás, egy ellenállás, egy áramforrás és még egy ellenállás. A kapcsolat nyilvánvaló, a csomópontoknak a gráf csúcsai fognak megfelelni. U4, I4, azért megszámozom őket. A két pólusoknak pedig a gráf élei fognak megfelelni. U1 jegy. Az ehhez tartozó gráf egy, ezek szerint három csúcsú gráf 1, 2, 3. És közöttük irányított élek vannak, az élek irányítása megegyezik a feszültség és az áram választott referencia irányával az adott két póluson. Ez a kettes számú él, ez az egyes számú él, ez a hármas, és ez pedig a négyes számú él. Ebben nincsenek benne a kétpólus karakterisztikák, viszont a Kirchhoff egyenleteket, ami a hálózat strukturális felépítését, összekapcsolását tükrözi, nagyon könnyen föl lehet írni a gráf segítségével. Egy olyan fogalmat hívok segítségre, ami bizonyára nagyon jól ismernek, talán gyakorlottabbak is benne, mint én, mert hogy a múlt fél évben találkoztak ezzel. A feszítőfa fogalma, a feszítőfa egy olyan fa a gráfban, amely az összes csúcsot tartalmazza. Például ez egy feszítőfa ebben a gráfban, ez a két beszínezett él. És ennek a feszítőfának a segítségével lehet fundamentális vágatrendszert generálni, amelyre a Kirchhoff áramtörvényeket felírva egy fundamentális áramtörvényrendszerhez jutunk, és hasonlóképpen lehet a fundamentális urokrendszert generálni, amelyel pedig a feszültségtörvények felírása után jutunk fundamentális feszültségtörvényrendszerhez. Tehát két következmény. Az egyik az, hogy fundamentális vágatrendszert, a vágat fogalmát tanulták számítástudományból, vágatrendszert lehet generálni oly módon, hogy minden vágatban csak egy feszítőfa ágat veszünk be, az összes többi az úgynevezett kötőág. Minden vágatban egy faágban, az összes többi az nyilván kötőág, hogy összeálljon a vágat. Például azt hiszem, hogy sárgával csináltam, ez egy ávágat, amelyben az egyes, ez a feszítőfa által generált vágatrendszer az egyes faághoz hozzá kell vennem a kettes kötőágat, és így előáll ez az ávágat. A másik pedig a hármas faág által generált B-vágat. Ugye nekem ezt könnyű csinálnom, tehát ezt hogy ránézésem egy, de hogyha egy nagyon nagy hálózat lenne, és ezt algoritmizálnom kéne, és a számítógépnek leírni, hogy mit csináljon, akkor ezek nagyon nagy hasznomra vannak ezek a gráfelméleti fogalmak. És hogyha erre a két vágatra fölírom a Kirchhoff áramtörvényeket, akkor fundamentális áramtörvényrendszerhez jutok. Másik következménye ennek a, vagy másik haszna ennek a feszítőfa létezésének, hogy ez egy fundamentális urokrendszert is generál. Fundamentális urokrendszer. Minden urokban egyetlen egy kötőág tartozik. Minden urokban egy kötőág van. A kötőágak iránya egyszer s mind a hurkok irányítását is megadja. A kettes számú ág, egy kötőág generálja ezt a hurkot. Szükségképpen foágakon kell bezáródni ennek a huroknak a definíció értelméből. Ez mondjuk az A hurok, és a négyes foág, vagy a négyes kötőág pedig ezt a B hurkot generálja ilyen irányítással, és ezekre a hurkokra, erre a fundamentális urokrendszerre, aminek a számossága egyébként pont az, mint amit megnéztünk a Kirchhoff áram és feszültségtörvénynél, nem véletlen az alapján lehet igazolni az ottani állításokat, fundamentális feszültségtörvényrendszert kapunk. Fundamentális feszültségtörvényrendszert kapunk. Ezért jó tehát nagyon, hogy a hálózathoz gráf rendelhető, és a gráf algoritmusok, gráfos fogalmak használhatóak. Papírceruza módszernél mi ezt nem fogjuk használni, de erről mindenképpen jó tudniuk. Köszönöm szépen a figyelmet, pénteken találkozunk.